Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben bemutatnám első vendégünket, Makkárnám Balázst, a Pető Intézet marketing kommunikációs menedzserét és konduktorát. Sok szeretettel köszöntelek.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
És az igazság az, hogy ezelőtt körülbelül 3/4 éve mi már egyszer találkoztunk a Pető Intézetben, akkor Ádám által lehetőségem volt, hogy a Piros Orr Bohóc doktorokkal, akik már szintén voltak az Ezer Arc vendégei, ellátogathassak hozzájuk, és ott egy Piros Orr Bohóc doktor kezelésen részt vehessek, amit hangban aztán rögzítettem is. Hát bizony ez már jó rég volt. Mint minden Ezer Arc elején, téged is arra szeretném megkérni, hogy egy pár mondatban mutatkozzál be, légy szíves, és akkor utána majd a többi következik.
Hát ahogy a nevem mondtad is, valóban Makkárnám vagyok, és 25 éve léptem be a Pető Intézetbe, 25 éve van munkaviszonyom ott. Ez azért is alakulhatott így, mert amiről sokan nem tudnak, hogy maga a Pető Intézet az egy főiskolai képzés, 63 óta van felsőfokú képzése, de 4 éves főiskola, és annyira különleges az ő képzési módszere, legalábbis abban mindenképpen, hogy rendkívül magas a gyakorlati óraszám, egy gyakorlatcentrikus képzésről van szó. Ezért nekem első naptól kezdve már munkaviszonyom is volt a Pető Intézetben. Tehát két műszakban folytott az életem, az egyik műszaki előttös műszakban, az egyik héten a gyerekek közt vagy a felnőttek közt voltam, és délután pedig a tanórákra, a főiskolai oktatásra jártunk. Aztán lehet, hogy csak két év múlva tanultam arról, amit egyébként már jól megismertem. Ilyen nekem például egy bizonyos terhelés, amit úgy hívunk, hogy valgusban terhel, egy nagyon x-láj, egy borzasztó x-lábú állás, az valgusban terhelés, és ez nekem a Varga Zsolti. Tehát ez nekem ez nagyon könnyű is volt így tanulni. Na, aztán 4 év után diplomáztam sikeresen, és elindult az életem egy sokkal jobb úton, mint ami addig volt, mert ugye nem voltam egy nagyon jó tanuló a gimnáziumban, meg az általános iskolában, és akkor így alakult ez az önképzés, ez az önbizonyítás, miközben nagyon jó helyen éreztem magam a Pető Intézetben, hogy különböző más iskolákban is képeztem magam, nyitogattam az ilyen kis látószögeimet, így vizuális nevelésben is részt vehettem, dokumentumfilm rendezői tanulmányokat is tudtam így folytatni, ez nagyon jó volt, nagyon-nagyon sokat számított nekem, most már tudom keretezni a világot, hogy hogy kell látni, és mindenfelé láthassak, mert csak azt, ami az orrom előtt van. És így aztán különböző vezetői képzések is képbe jöttek, ezeket most nem is annyira mondanám, és egészen zavarba is hoz, mikor marketing menedzsernek vezetsz föl, de hát tényleg ez a feladat van, és én örülök, hogy ezt rám bízták, ezt a feladatot, tehát igyekszem most ennek helytállni már a másfél vagy két éve is. Mind a mellett, hogy a mai napon én most csecsemőket szűrtem, tehát ez a keddi nap, ez nekem még mindig konduktív szemszögből, ugye a Pető Intézet a konduktív pedagógiát gyakoroltatja, illetve a konduktív pedagógián keresztül próbálja úgy a felnőtteket, mint a csecsemőket, vagy a gyermekeket, akik óvodáskorúak vagy iskoláskorúak, egy teljesebb élet felé juttatni, a személyiségfejlesztés itt a kulcskérdés, már csecsemőkorban is igen, a szülőn keresztül, hogy ne, hát 4 hónaposan már visszanéz a baba, már megkérdezi az orvos a 4 hónapos babának a szüleit, hogy és tessék, mennyi érintgete már, már visszamosolyog, már nyúlkál egy tárgy felé, ettől kezdve én a szülőt már tudom rávezetni, hogy az a gyermek, akinek nem megfelelő a mozgásfejlődése, azt a különböző passzív tornák mellett, amit mindenhol megkaphat, mégis hogyan viszonyuljon ő hozzá, hogy ez a gyermek minél hamarabb aktívvá váljon. És aki tényleg központi idegrendszeri károsodással születik, általában ez méhen belüli fertőzés következménye, vagy szülés közbeni trauma következménye lehet. Ott aztán végképp ez a fontos, hogy a környezetet tudjuk úgy formálni, hogy elhiggye azt, amit egyébként az orvos sem, meg a szakember sem hisz el. De hát ezt azt hiszem most ebben a körben tudom a legjobban, illetve itt nem kell magyaráznom, hogy mi az, hogy megszégyenítően sokkal többet tudnak teljesíteni, és igenis van önbecsülés, és ezt ki lehet ezt fejleszteni az emberekben, hogy ne a kiszolgáltatottságot szokják meg és fogadják el, hanem igenis a lécet magasabbra kell tenni. Én a konduktív pedagógiai, a Pető Főiskolán, ami bennem nagyon megmaradt, az, hogy egy konduktor nem mondhat nemet. És ez valóban, ezt így a 25 év alatt ugye az ember pedagógus szakma, az ugye a 25 év alatt az ember azért tényleg vannak ilyen mélypontok, és akkor jön az arcúcsapása az életnek, hogy én feltételeztem, hogy ezt úgyse tudja megcsinálni, és meg tudta csinálni, mert szerencsére azért annyira még nem csúsztam el, hogy ne is kérjem, ne is tegyem föl a lécet. És valóban megszégyenített az embernek az egész teste, bizsereg, mikor meg tudja csinálni, és én eldöntöttem róla, hogy ezt ő nem képes megcsinálni. Most a legutóbbi, hát a Jóistennek a legutóbbi nagy cselekedete által, aminek nagyon örülök, hogy ezt részese lehetek, egyrészt az, hogy konduktor lettem, másrészt, hogy olyan csodákra van lehetőség abban részt vennem. Egy rehabilitációs intézetbe bekerült jó ismerősöm, egy 70 éves bácsi, hogy ezt mondhatom, ezeket meséltek
ilyen? Hogyne,
bácsi. Egy 70 éves úr, akinek agydaganata van, tehát akinek a negyedik, vagy nem tudom hányadik műtétre ment el, és már előtte is nagyon-nagyon súlyos egyensúlyzavarba szenvedett, és az utolsó műtét, ugyan a műtét jól sikerült, elkapta ezt a kórházi bakteriális fertőzést, ezt az MRSA-t, amiben meg szoktak halni az emberek, és tényleg 5 hónap kómába került. Aztán a kómából kijött, nagyon nehezen, bekerült a rehabilitációs intézetbe, a rehabilitációs szakorvos igazgató asszony, meg a pszichológus megállapította egy rövid időn belül, hogy hát még oldalán se tud fordulni, hiába jár a gyógytornász, meg a szakkollegák járnak segíteni, és ez nem sikerül. És hogy vigyék el, mert hát azért a hely is kell, meg hát nem lesz már semmi sajnos. Az egy csoda, hogy 8 tüdőgyulladást túlélt az amerikai úti klinikán. Na most ez tavaly májusban volt, most mindjárt május van. Az egyensúlyzavar nagyon-nagyon nagy probléma, ez nagyon megvan neki, és mégis már kerekes járó kerettel, tehát egy olyan szerkezet, aminek 2 fogója van és 4 keréken tolom, azzal már tud közlekedni, még felügyelettel, de már nem nyúlok hozzá, önállóan meg tud tenni 8 lépést, és ez kezdődött úgy, hogy tényleg nem tudott oldalára fordulni. Mert ha oda léptek hozzá, hogy segítsenek neki oldalára fordulni, azonnal önkéntelen belesüllyedt abba a segítésbe, és nem tett bele, az egész súlya rá került a kollégára. És mi pedig ugye úgy próbálunk segíteni, hogy szinte nem is nyúlunk hozzá. Tehát én messzebb leültem, és akkor beszélgettünk, és ott fordulj oldal, és az apró film kockákra le kell, tehát a mozdulatok minimális kockáira le kell bontani egy mozdulatsort szóban, verbálisan, és hogyha ez sikerül már verbálisan a gyermeket, vagy hát ezt az urat, aki egyébként egy fogorvos ember, őt annyira aktívvá tenni, akkor ezek sikerülni fognak. Csak ezt látni kell és érezni kell, hogy ez miért nem. Amint hozzányúlok, nem sikerül már. Tehát ott rosszul segítek, ha hozzáérek. És most ő kikerült ebbe az intézetből, és most már egy nagyon jó hírű idősek otthonába került, és most fog megindulni a fejlődése. Tehát ezután az egy hónap után, egy év után, szűk egy év után jutottunk el oda, hogy tud arra koncentrálni, hogyha nem figyelek oda a kiinduló helyzetre, hogy hogyan is álljak fel, vagy hogyan is teszem meg az első lépést, akkor nagyon nagyot fogok esni. Tehát neki minden egyes mozdulatát kontrollálnia kell, és a kiinduló helyzetet kontrollálni kell. Ez most kezdődik. És ez irgalmatlan nagy siker, hogy heti 3x3 órában, heti 3x3 alkalommal, mostantól holnap lesz az első napja a Pető Intézetben, csoportos foglalkozásra be fog járni. Elmegy onnan, ahol ő most éppen van, jönnek érte, neki lesz programja, ráadásul egy olyan helyre kerül, ahol kiváló szakemberek, nagyon jó empátiával rendelkeznek, hiszen ha nincs motiváció, vagy ez az Úr nem bízott volna bennem, meg nem ismertük volna egymást, és nem lenne olyan mérhetetlen akarat, amilyen van, akkor valóban nem sikerül. Tehát voltak olyan szituációk, ahol nem tudtam elmenni segíteni, mert nem fog sikerülni, hát nem bízik bennem, vagy hát nem tudom ezt elérni. Tehát a konduktív pedagógiának az egyik kulcs kérdése, hogy elérem azt a bizalmat, amiben a gyermek rendkívül bízik bennem, tehát a feladatokat jól látom, a célokat jól látom, és sikerélménye van nagy munka ára. És így, hát hogy a szeptemberben kezdődik az év, én tudom, hogy mivel fog tudni már járni ez a kisgyerek karácsonyra. Tehát ezek nagyon-nagyon motiválóak. És akkor itt van ugye marketinges feladatokat, hát el kell látni, mert olyan nagy a verseny, tehát ez a most már kétségbeesés piacáról beszélhetünk, ugye, amikor megszületik egy kisbaba, és nem megfelel a mozgás fejlődése. Pedig nem mondhatja rá egyik orvos sem, hogy igen, központi idegrendszeri károsodása van, igen, durva neurológiai eltörése van, nincs. Ilyen diagnózist nem állítanak föl, mégis rendkívül sokan foglalkoznak velük. Meg kellett értenünk nekünk szakembereknek, hogy az egészséges gyerekekkel is foglalkozni kell, mert ha nem, akkor esetleg eladnak nekik mindent a kétségbeesés piacán, és egy nagyon-nagyon szomorú hónapoknak néznek ők elébe, hogy esetleg úgy kommunikálják, hogy igen, beteg a gyermek, de én meg tudom gyógyítani. Ez így nem igaz. Tehát ezekre érdemes odafigyelni. Furcsa érzés volt azért, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a csecsemőkkel a foglalkozást, hogy most mi a dolgom? De hát én mondom, hogy nem sérült a baba. Igen, kicsit megkésett mozgásfejlődése van, és igen, van tónusoszlási zavar, de normál belül. Tehát az izomtónusa esetleg lazább, de nincs feltűnő jel, hát akkor most mit csináljak? Igenis kell csinálni, mert az orvos aggódott, mert a védőnő aggódik, vagy a szülő. Úgyhogy kell velük foglalkozni, és lehet, és hálásak. És ezt az egészet a Pető Intézet az emberek adójának 1%-ából tartja fönn. Tehát erre nincsen nekünk normatív bevételünk a csecsemő szűrésre. Mint ahogy a felnőtt rehabilitációra sincs semmilyen bevételem. Ahogy ezt nem tudják sokan, hogy a Pető Intézetben Pető óta van felnőtt rehabilitáció, parkinsonosokkal, sztrókosokkal jól el lehet érni fejlődést. A fejlődés az, hogy nem szokik bele, nem ragad bele egy tolószékbe, egy állandó kiszolgáltatottságba. Tehát, hogy önmagához képest fejlődik, és az M1-nek is volt egy ilyen dokumentumfilme, amit ha nem látok, akkor most nem tudom továbbadni. Az idősekkel, tehát a sztrókosokkal, vagy koponyasérítekkel, vagy parkinsonosokkal volt egy riportfilm, és ott az idős hölgy mondta, hogy elmondta, hogy ő miért szeret ide járni, hogy ez mennyire jó a csoporthangulat, tényleg nagyon sokan vannak, együtt vannak, ez motiváló. De hogy éjjel, mikor leesett, vagy elesett, mikor ment ki a fürdőszobába, akkor először nyújt volna a telefonhoz, hogy hívja a lányát, hogy üljön kocsiba, és hogy szedje össze, mert ő most itt a földön fekszik. És nem, mert hogy az ugrott be neki, hogy a Piroska, vagy az Ádám konduktor, akkor már nálam, de én nem dolgozom a felnőttelőben, az Ádám konduktor mit is mondott? Így kell fordulni, és úgy, és akkor most hogy is fogok fel? Tehát ez így végig így bejött, hogy én ezt meg tudom csinálni. Nekünk az a cél, hogy ezek az emberek, akik nem a többségi társadalomhoz tartoznak, azoknak legyen, azok nem a saját problémájukkal foglalkozzanak, hanem nyitottak legyenek a világ dolgai iránt. Tehát, mert ez pont a legjobb helyen mondom, hogy én, aki egészséges vagyok, és 4 egészséges gyermekem is van, de tényleg az, hogy ne önmagával, ne az önmaga keserűségével foglalkozzon, mert sikerült eljutatni őket lépésről lépésre olyan pozitív élményhez, amiről jól tudják, hogy ezt viszont orvosilag lehetetlen. Tehát tudunk róla, meg tudjuk, hogy az orvosok mondják, hogy nem lehet, soha nem fog járni, soha nem fog állni, még ülni se fog. Miért? Azért, mert az a terület az idegrendszerben elhalt. Ez a terület súlyosan sérült. Tehát orvosilag lehetetlen. De hozzáteszik, hogy de láttunk már csodákat. És akkor itt jön a marketinges feladatom, hogy volt szerencsém különböző szakemberekkel találkozni, akik azt próbálták segíteni, hogy hogy kell mégis valahogy a köztudatban elmélyíteni ezt a konduktív pedagógiát, a Petőmöcet, és rákérdezik, hogy nincsen szlogen. Mi az, hogy szlogen? Mit kell egy Petőintézet? Mi az, hogy szlogenje legyen a Petőintézetnek? De hát aztán ezen átlép fel, jó, akkor legyen szlogen, és innen jött ez a szlogen, hogy a Pető módszer az emberben rejlő csoda. Tehát nem én teszem a csodát, én nem teszem a csodát. Csoda az attól lesz csoda, hogy a környezete azt hiszi, hogy ez lehetetlen. Tehát önök itt, vagy hát jó, vagy a hallgatók is ezt nap mint nap átélik ezt a csodát, hogy sokan nem gondolják, hogy ennyi mindenre képesek azok az embertársaink, akik nem a többségi társadalomhoz tartoznak.
Most azt kérdezném meg, kicsit visszacsatlakozva a gimnazista éveidhez, hogy hát egy férfi vagy, hogy miért mentél a Petőintézetbe dolgozni? Tehát mi volt az, ami oda vonzott? Mert az eredményét most már, ha így nagyon leegyszerűsítjük is, ugye az előbb elmondtad a sikereidnek egy-két változatát, de mi vonzott oda?
Nekem szerencsém volt, szerencsés vagyok abban a szempontból, hogy neveltetésem útján is, amit köszöntek az édesanyámnak, meg édesapámnak, hogy én még rám nem lehet azt rám ragasztani, hogy azért, mert akkor külföldön tudsz majd elhelyezkedni. Mert én 86-ban kezdtem, és 85-ben jelent meg itt az első angol fecskepár. Bocsánat a kifejezését, tehát az első család, akinek egy nagyon-nagyon halmozottan sérült gyermeke volt. Nem látó, nem beszél, nem kommunikál, egy súlyos mozgássérült. És tehát akkor mi nem tudtam, hogy ezt mond. Én annyit tudtam, hogy én szeretnék. Nekem azt úgy mondták, hogy én jó vagyok, hogy én pedagógus vagyok, vélem az valami, szeretek gyerekekkel foglalkozni. Tehát óvó bácsi meg nincsen. Ezt úgy mondogattam általános iskolában, meg általános iskolás koromig, hogy hát jó lenne óvó bácsi, de ezt így mondhattam, mert úgy sincs. Úgyhogy ez nem kellett, nem biztos, hogy ez így valóra válik, de nem vágytam rá ennyire. A végén meg óvó bácsi lettem. Tehát én a Petőintézetben az óvodás korosztályt választottam, merő önzésből, hogy nem más szúrja el nekem a gyereket. Tehát, hogy én még frissen megkaphassam, tehát ez ne az legyen, hogy más hibáival kelljen később dolgozni, mert tényleg ez ilyen gyarló dologból, és igen. De én mentős tiszt szerettem volna lenni, tehát mivel nem tudtam, hogy nem óvodapedagógia felé, ez nem is gondoltam nem éjjelben, mentős tiszt akartam lenni, ugye nem voltak jók a tanulmányaim, így utólag akkor még senki nem tudott diszlexiára vagy diszgráfiára, de én abszolút, most már látom, hogy én az vagyok, tehát én nekem azért volt szenvedés az általános iskola évek, mert egy szerencsétlenebb szituációba kerültem, ott a tanárnő az kifejezetten ilyen megalázó típusú volt, tehát hogy szerette, hogyha van egy szamár a hegyen, aki jól lehet nevetni. És hát a szerencsétlen tisztes gyerekeket azért elég hamar kiteszik ennek most is, hogyha valakinek kevesebb a talentuma, így emberileg ezt nem látja át, meg nem érzi, hogy talán a gyermek azért nem tud olvasni, csak az első két szótagig, mert esetleg diszlexiás, és menjünk fejleszteni lehet, akkor még ilyen nem volt. Orvosi szempontból nekem volt egy allergiám, amiért nem mehettem mentős tisztnek, és de aki javasolta nekem ezt a konduktori lehetőséget, a konduktori pályát, annyit tudtam az egészről, hogy mozgássérültek, és akkor néztem, tehát ott a gyógytornász. És nekem akkor az volt a domináns, azért nem megyek gyógytornásznak, mert a konduktor minden nap, az egész nap a gyermekekkel van. Természetesen ezt nem lehet kivitelezni, tehát váltott műszakban dolgozunk, de hogy egész nap, az egész héten, egész évben. Magyarul így biztos, hogy eredményesebb, mint a hetente egy órát leadó gyógytornász. Nekem ennyi volt, nem tudtam most semmit. Bementem a nyílt napra, mit láttam a nyílt napon, beütöttek egy terembe, hogy vetítettek filmek, síelő mozgássérült gyerekekről, hát semmit nem lehetett látni. Ugye egy merev sícipőben csúszik, hát ez nagyon motiváló volt, semmit nem láttam az egészből. De jó volt, akkor bementünk csoportokba, hogy lássunk gyermeket is, ahogy teljesen is körbe vittünk, és csoportokban voltál. Tehát ez meg péntek délután volt, már mindenki ment haza. Ott volt három gyerek a sarokban, akkor se sokat láttam, csak egyet, egy kisfiút. Aki nagyon megfogott, aki 25 éve így bennem van, hogyha így kérdezik. Ez a gyermek, 3-4-en játszottak a sarokba, konduktor kollega oda szólt, hogy na hát akkor itt jönnek az új főiskolai hallgatók, akik szeretnének idejönni, mutassátok, mit tudtok. Három gyerek a négyből visszafordult, és ez az egy megpróbált fölállni, és mondták neki, hogy Ábel, fáradt vagy, egész héten sokat gyakoroltál, nem, mert nem sikerült fölállni. Nyugodtan menjen vissza, és nem ment vissza, akkor is fölállt. Akkor még ilyen fabotokkal, tehát amivel a nyugdíjas nénik is mennek, olyan két fabot volt a kezébe, ugye térdelő helyzetben meddig ér az abot, hát szegénynek a füléig ért, amúgy is testesebb kiskölyök volt, és akkor állt volna föl, így szinte a fülébe akasztva, nagyon teherre a bot, és nem sikerült, nem, és csak azért is fölállt. Ez ezek nagyon súlyos dolgok.
És ez jelentett benned egy valami lőketet, amit ott felismertél?
Én lehet, hogy öregszem, de én most is majdnem el, tehát most is küzdök így a könyvem, mert amikor erre gondolok. Akkor, hogy akkor mit jelentett? Csak nagyon döbbenetes volt, hogy megengedték neki, hogy nem kell. Akkor miért erőltetisz ezt szerencsétlen, és miért? És ennyire büszke rá. Körülbelül ennyire ölhetett le belőle nekem, hogy ez van, hogy ez jó lesz. És persze, hogy jó volt. Tehát első persze, hogy kezdve férfi, ugye kevés a férfi konduktor. Mit csináltak a konduktor kolléga hölgyek? Hát persze, hogy rám szálltak, ágyazzak meg, nem jó sikerült az ágyazás, minden ágyra, minden lepedő fölrángatva, újra csináljam. Tehát azért jöttek csodájára jártak, hogy megint van egy férfi konduktor. Szerencsétlen, vagy megboldogult, egyáltalán nem szerencsétlen, nem nagyon tiszteljük Hári doktornőt, ő Pető András, dr. Pető Andrásnak a jobb keze volt, és utána ő alakított egy rendszert ebből az egész konduktív pedagógia Pető intézetből. Rendszerré vált, mert óvodával, mert iskolával, mert korai fejlesztéssel foglalkozunk, mert felnőtt rehabilitáció és főiskola is van benne. Ezt ő alakította ki, de ő valahogy a fiúkat azt nem, egyáltalán nem bízott benne, nem engedte be. Az első évfolyam az előttem 4-jel indult, ahol voltak fiúk, és ott még ilyen limithez kötötték, vagy meg korlátozó volt, ha nincs x számú jelentkező fiúból, akkor azt a kettő sem jelentkezhet. Hát mit csináltak a jó kis panohami diákok? Egy az egyben az egész osztály bejelentkezett, aztán az a kettő, aki akart jönni, azt föl is vették, mert volt belőle jelentkező. Igen, tehát jó dolgok volt. Leizzadtam egyébként, amikor először rendkívül csinos konduktor hölgyek vannak, és a gyerekek előtt a kezemben nyomták a könyvet, hogy most én olvasok mesét. Hát nekem azért nem ment jól a hangos olvasás. De ezeken mind egyébként itt a főiskoláskolomban tanultam meg ezen úgy úrrá lenni, vagy kezelni ezt a szituációt, hogy hogy is kell tisztességesen hangosan olvasni. Én ezt nem tanultam, én állandóan hibáztam, mint egy klasszikus diszlexiás. Első két szóltam megy, az összes többit oda költöm, és izzadok tőle. Most már nincs ilyen probléma, most már templomban is felolvasni, de ezért külön nem jelentkezem, érte?
Na most ezzel kapcsán jutott eszembe egy kérdés, hogy ugye te végül is akarva akaratlanul, ugye önrehabilitáltad gyermekkorodat, vajon, ugye nem tudjuk rá pontosan a választ, de vajon mennyivel lennél másabb felnőtt, hogyha te erre mondjuk a szakmád által nem jössz rá, hogy mi volt a probléma neked gyerekkorodban a tanulással. Tehát most ugye ezt tisztába tudtad tenni, ez a gond már nem feszít belülről. De mi lett volna szerinted, hogyha minden a mai napig a gyermekkorodról ilyen kétségek lennének, és rossz érzések, és rossz emlékek utálnak eszedbe?
Kicsit csavarnék rajta, hogy mi lenne akkor, hogyha nem lennék azon kevesek között, akik azt csinálhatják, akik egy hivatást gyakorolhatnak, akik hálásak azért, hogy hivatásuk van. Mert hogy én előtte tipikus túlélő voltam. Tehát, hogy kell túlélni, hogy kell puskázni, hogy kell valahogy túlélni ezt a tanítási napot. És én azt gondolom, hogy ha nem kaptam volna egy ilyen hivatásra lehetőséget, meghívást és ebben helytállást, akkor valószínű, hogy ha olyan munkát kell végeznem, ami csak az önfenntartásért lenne, hát akkor valószínű, hogy ugyanúgy folytatódhatott volna ez a túlélési technikáknak ami egy rendkívül frusztrált helyzet. Tehát ez tényleg nem jó. Én nem büszke az ember, hogy megtanul túlélni. És én ezt tanítom, most a túlélést tanítom, ugye? A gyerekeknek, felnőtteknek mostanára realizálódott bennem egyébként ez a féle megvilágítása a kognitív pedagógiának, hogy azt tanítom meg, hogy ami van, azzal hogyan kell együtt élni, és ennek a tudásnak a birtokában hát megváltozik is. De mindig látszik rajta, hogy mozgássérül. Csak éppen nem tologatják, vagy nem egy elektromos székben gurul, mert egyébként képes arra, hogy két bottal is járjon. És ezt, hogy a két bottal járjon, ezt eljutatunk oda egy elektromos székbe rakott gyermeket, mert hogy ugyan nyugaton azt látni, hogy az a szemlélet, hogy minél több segédeszköz, minél profibb segédeszköz, hogy megkönnyítse az életet. És mikor megyünk ki külföldre, mert tényleg hívnak, és valóban rendkívül sok helyen magyarként ismerik a Pető módszert, ez első szellemi Hungarikumnak is Hungarikum lett belőle, amikor Szlovákiai Hungarikum klubja beválasztotta az első szellemi Hungarikumként a Pető módszert, tehát itt nem azt mondom, hogy a Kodály módszerrel megy a többi szellemi Hungarikummal vetekedni, csak a Pető módszert választották meg, mindegy. És jó is. Most az első szellemi, most azt jelenti, hogy mi ez a Hungarikum szövetségben is alapító tag a rektor úr. Nem baj. Tehát, hogyha nekem azt nem tudom meggyógyítani. Tehát azonnal abba hagyom, amit csinálok, hogyha megtudjuk, hogy van, aki meg tudja gyógyítani. Tehát, hogyha van egy újabb egy módszer, egy ember, aki meg tudja gyógyítani a nem betegséget, mert ez nem betegség. Nem, hát önök se betegek. Amikor betegek, akkor nem jönnek ide, mert látásra lesznek. És arra van orvosság. De arra, hogy valaki elveszti a látását, vagy éppen úgy születik, hogy sose látott, ez egy állapot. Ugyanígy az idegrendszer is sérülés is, az megsérült. Vannak reménykeltő előadások, amikor, vagy kutatások, amik azt mondják, hogy az elhalt területnek a környezete részben, vagy esetleg egészben átveszi a kiesetnek a funkcióját. Tehát egészben akkor veszi át, hogyha amúgy is nagyon pici ez a sérülés, akkor veheti át. Tehát visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb lenne az életem. Nem lennék. Tehát biztos, hogy kevésbé lenne. Máshol találnám meg. Máshol keresném, és nem a hivatásomban keresném, máshol keresném a hivatásomban. Lehet, hogy akkor nekünk egy nagyon jó kis közösségünk van, itt a Vekerén lakunk, és ott a plébánia körül. Valószínű, hogy akkor a napi munkám mellett abba az irányba mennék el, és ott lennék sokkal aktívabb, amit most viszont időhiányában nem tehetek meg. Az első város misszióban volt szerencsém, abba beleestem, mert aki ott megbíztak, az egy sajátos baleset miatt a családjában történt, ezt nem tudta végigcsinálni, és ott én lettem hirtelen az az ember, aki vitte a Vekellei város missziót akkor. Tehát azóta sem vittem, de nincs olyan nagy lehetőségem ebben. Igen, keresnék más kiutat, de akkor nem a munkámban. Most viszont a munkámon keresztül remélem érződik, vagy át tudom adni, hogy valóban nagyon jó annak, aki konduktor. Az jó lehet. És nem azért, mert voltam Ausztráliában kétszer, az Egyesült Államokban hatszor, folyamatosan Európába is többször megyünk ki, és végig tudom kísérni egy ilyen lehetőségem, hogy és azért megyek ki most már, hogy a gyerekeimnek, a családomnak tudjak biztosítani nyaralást, vagy egy téli nyaralást, mert azért a fizetés az ugyanolyan, mint a pedagógusoké. De és egyébként szakmai kihívás is, persze nagyon jó, hogy az embert 15 éve folyamatosan ugyanoda hívják, és közben látom, hogy mindig visznek, megkérdezik, hogy az ott élő, nyugati államban élő gyógytornászai konzultáljak. Hát egy kezdő konduktor egyből elmondja, hogy ő a legjobb, és akkor nagy bajba kerül, tehát nem lehet csinálni. Legegyszerűbb, hogyha az ember azt beszélteti, akivel, aki egyébként foglalkozik a gyermek egész évben, és minden pozitívat meglát benne, és megdicséri. Most miért nem konfrontációt kell szítani, hát ez butaság. És látom, hogy bejönnek különböző idézőjelben izmusok, tehát hogy bejön egy olyan lehetőség, hogy szállított birka hagyfelő fogyasztása, vagy beültetés, hogy akkor abban nagyon fogunk hinni. Vagy bejön egy elektromos gép, ami izomzatot fejleszt, akkor abban nagyon hiszünk. És ez így mellettünk, ezek mindig így bejönnek, és látom, az egyiket teljesen elhagyják, és akkor jön egy másik, és a konduktort mégis mindig hívják. Általában a gyermekeknek a szünidjeiben, tehát amikor a gyereknek szabadsága lehetne, akkor szegény aztán ezerrel dolgozik, ugye, mert ez egy egész napot tartó folyamat, hogy ez elérjük a célunkat. Így edzőtáborba járnak, ő nekik ez edzőtábor, és nekik nagyon fontos, hogy ő sokkal jobb lehet. Hát egy 10 éves gyerek, hogy létezik az, hogy 10 éves gyereket beküldenek a szülei egy ilyen csoportba, ahol folyamatosan teljesít, nagyon-nagyon percre pontosan be van osztva ez a feladatsor, hogy ezt hogy kell, mit kell végezni, egy csoportot összefogni, tehát ez neki egy lelki teher is adott esetben. És hogy van az, hogy megyünk, és akkor mondják a szülők, hogy már 2 hete már gyakorol, előre gyakorol, hogy formában legyen ez. Hogy van egy 10 éves gyereknél, hogy ennyire vágyik erre? Ez nem normális dolog, nem? Tehát vagy valami tényleg van ebben.
Jó, most a közönséghez fordulok, hogy van-e kérdésetek?
Nekem annyi lenne, hogy azért én, mint gyengén látó, vagy hát nem látó, úgy folyamatosan szembesülök azzal, hogy így a közlekedésben azért elég sok akadály van, amit már így próbálnak így valamelyes akadálymentessé tenni, de hát azért Budapest ebből a szempontból egy elég jó túlélő tábor, tehát így megdolgoztatja, gondolom, a mozgássérülteket, és talán jobban is, mint minket. Hogy tudnak ők ezzel megbirkózni, tehát hogy egyáltalán maga a lefőjárkálás, metrózás és a többi közlekedés terén, hogy egyáltalán hogy lehet ezt megugrani, ezeket az akadályokat, úgymond.
Tanítjuk őket, tehát a legfontosabb az, hogy legyen léttere a szegregált intézménynek, és a szegregált intézmény integráljon. Tehát ez, ami pár évvel ezelőtt elkezdődött, hogy integráció úgy néz ki, hogy az a felfedezett sérültet betesszük a jó mozgók közé, hát ez egy dráma, ez egy tragédia volt. Tehát ott úgy nem, több okból nem lehet úgy fejlődni. Tehát mielőtt, és arra is igyekszünk, hogy korai fejlesztésben már külső óviba kerüljön a Pető óviba. Akit ezt nem lehet elérni erre a szintre, nem lehet fölhozni, hogy a kinti többségi óvinak vagy az iskolának a gyors ritmusa ne roncson az ő elért eredményein, tehát ne essen vissza emiatt, hogy ezt ő akarja tartani. Azokat már visszük ki és tanítjuk a közlekedést, de azok már olyan helyzetben vannak, olyan mozgásállapotban vannak, és már van mögöttük egy jó pár éves olyan múlt, hogy ezt a konduktív pedagógia aztán végképp egy túlélő tábor is lehetne. És szervezünk nekik, ahogy te most mondtad, valóban túlélő tábort szervezünk. Ugye, mint főiskola van, saját kollégiumunk is, és kértünk 2 kollégiumi szobát, ahova srácokat, fiatalokat beengedtünk, és azt mondtuk, hogy ha ezt meg tudjátok csinálni, időre le tudtok jönni az órára, ti saját magatok felöltöztök, közlekedtek a liften, a lépcsőn, tehát lejöttök, és egymás segítik. Soha nem olyan egy konduktív csoport, hogy mindenki azonos szinten van, tehát mindig kevert. És ez nagyon furcsa ez a rész is, hogyha egy súlyosabban sérült gyermek ki tudja nyújtani a könyökét, és azt meg tudja tartani, mert ezzel észre feladatnak, akkor a másik nem azt mondja, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, hanem akkor ő pedig lepecsalókkal fog állni. Ez nagyon érdekes. Nekem ez érdekes volt, hogy motiválja a nagyon jó mozgásállapotot a sokkal rosszabb állapotnak a teljesítményét. Egyáltalán nem egy ilyen flagma tini szöveg jön le belőle. Na és ebben a túlélő táborban még ráadásul egymást segíteniük is kellett. Volt egy limit, tehát volt egy határ, hogy ki tud oda bekerülni, aki nagyon ellátásra szólt, az nem. És vittük ki őket, utána kellett kimenniük boltba vásárolni, tehát tényleg felkészítés van, az életre való felkészítés. Van egy hátránya is a Petőintézetnek, maximális önállóságot, ami fúj, tolószék az fúj, az nagyon nagy kiszolgálás. Na de most akkor én ehhez alakítottam az ő kis világát, hogy a távolságokat úgy mértem be, hogy az időre mégis oda járjon, ahogy jár, olyan segédeszközzel. Hát aztán kerülnek most, akkor mennek külső iskolába, akkor döbbenünk rá, tehát nem is tanítottuk meg te kerekesszéket használni, úgyhogy most már ezt betesszük a kerekesszékkel való használatot. Szegény Hári doktornő biztos még az szakmailag meg kellett volna győzni, hogy ez kell, mert hogy akkor hol van, hol van a maximális önállóságra való törekvés. Mindig törekvés van. Tehát én nem tudom elérni vele, hogy ő maximálisan önálló legyen. Ortofunkcióra, tehát a helyes testtartásra törekvés van. Konduktori szemszöggel én örülök neki, hogy nem akadálymentes, mert küzdje le. De ez ugyanaz, hogy nem tartottam meg kerekesszéket használni, hogy nekem is egy kicsit változnom kell, de nem szeretném ezt elhagyni, hogy örülök neki, hogy ezt küzdjön meg vele. Viszont így soha nem fog odaérni, ahova akar menni. Tehát értjük és felfedeztük ezt a gyenge pontunkat is, mert biztos nagyon sok gyenge pont van, hogy azért nem baj az, ha valakinek van elektromos széke, csak éppen ő azt akkor használ, amikor időre kell mennie, és ezt érjem én vele, hogy ne azt akar használni. És tehát tényleg nagy bajok vannak a közlekedésben, de én ennek mindig örülök.
Még a látókoromban olvastam erről, és meg is ragadt bennem az, hogy nagyon sokan pontosan azért hozzák ide a gyerekeiket külföldről, hogy gyakorlatilag itt olyan, mintha direkte így rendezték volna el a várost, hogy azért sok akadály legyen, tehát mint egy ilyen akadálypálya. Hát nyilván az azért valamelyest változott azóta, de ez még talán 90-es években volt.
Most küzdünk, most rendkívül nagy küzdelem van a BKK-val, a BKV fölé helyezett vezetéssel, mert hát ők is jól szeretik volna ellátni a munkájukat, szervezni, átszervezni és fejleszteni. Ennek az lett a következménye, hogy a Széll Kálmán téren, ha feljövünk a metróból, és azért azok a gyermekek nem mozognak, azért könnyebben felszednek magukra kilókat. És hozzák a nap, mint nap bejárnak 9-re fejlesztése, a mama tolja, az emberek viszont jóval kevesebbet segítenek, mint régen ezt. Erre lehet, hogy érdemes kitérni. És erre fogta a BKK, és azt a buszmegállót, ami fölött végig ilyen gombák vannak, tehát az eső, a hó, a szél az nem, de nagy felületen tudja ezt megvédeni az embereket, nem csak egy ilyen buszmegálló, átrakta egy járdaszigetre, ahova még kétszer kéne ezt a kocsit letolni, felugratni. Jó, erről nem is beszéltünk semmit, jól van, tényleg a járdasziget legcsicskében van akadálymentesítés, de a késésben levő már biztos, hogy nem éri el a buszt, mindegy, nem ez a cél. De azon a járdaszigeten el se félünk. Oda megy fel a Kútvölgyi Kórház teljes pacientúrája, a Kútvölgyi Kórházban tanuló külföldi orvostalangató egyetemisták, oda mennek fel a János Kórházba, és ott állnak ezzel a 156-os busszal és 155-ös busszal, és a Petőintézetes gyerekek is. Nem tudott fölférni a mama, mert olyan busz tettek be, ami alacsony padlós, akkor várunk, de nem tud hova hátra gurulni. Ott állunk egy keskeny szigeten. Most ez egy hónapja levelezést kellett ehhez, hogy most ők jönnek, és akkor járjuk be a terepet. Ez 17-én lesz, az mikor van? Ma.
Jövő hét
kedden, akkor pont csecsemőzöm, úgyhogy kollégák fogják ezt megoldani, lesznek ott szülők is, rendkívül sok aláírás gyűjtöttünk, de az aláírásokat nem adtam le, mikor én leírtam a levelet. Próbáltam hátsó kapcsolatokat is keresni, segítő kapcsolatokat, ezt nem adtam azt. Én a levelembe is beírtam, hogy rendkívül sok aláírást kaptunk a felnőttektől is, hogy nagyon rossz helyen van most a busz megálló, de ezt szeretnénk a köszönő levélhez csatolni. És akkor jönnek. Tehát ezek nagyon méltatlan, és nagyon nem segítenek most már az emberek, egyre kevesebbet segítenek. A BKV megbeszél, volt egy megállapodás, hogy a csúcsidőkben alacsony padlós busz kapunk, amire nagyon könnyen föl lehet rakni a babakocsi elejét, és akkor a végét is megemeli. Hát ugye hát amilyen a buszpark, ehhez képest lépcsős buszok vannak, úgyhogy nem ér be foglalkozásra a gyermek, nem mindig.
Jó, van-e további kérdésetek? Ha nincs, akkor én azt kérdezném, hogy bár szó esett róla, hogy kiken tudtok segíteni, ugye te elsősorban, vagy pontosabban csak kimondottan a kicsikkel foglalkozol, de ha úgy felsorolnád, hogy a fiatalokat és a felnőtt korú embereket is beleértve, hogy kik azok, akik és hogyan fordulhattak a Pető Intézethez, tehát ugye te azt mondtad, hogy akik nem betegek, azokon tudtok segíteni.
Muszáj úgy kommunikálnunk, hogy a betegeken segítünk, mert a köztudat betegségnek vél benneteket, a mozgássérülteket. A mozgássérülteknek egy szűk szeletén tudunk mi, vagy egy szűk szeletével dolgozunk, akik a központi idegrendszeri károsodottak. Tehát nem a csonkolt végtagúak, de emberekkel foglalkozunk, és nem más mozgás problémásból adódó mozgás problémával, hanem akiknek az idegrendszeri eredetű a mozgás sérülése. Ez csecsemőkorban már sejlik, látható, vagy egy éves korra már ez feltétlenül azért láthatónak kell lenni. Ma is jött egy 28 hónapos gyermek, akit én 10 hónaposan láttam utoljára, de egyensúly zavara van. És nem tudom miért 18 hónappal később hozták vissza, hogy még mindig billeg. Tehát azt el szoktuk mondani, hogy mik azok, amiket figyelni kell. Tehát, hogy csecsemőknél, ha valakinek olyan kérdése van, hogy mozgás, vagy tónuseloszlási zavart gondolnak a környezet, vagy a szülő, vagy másképp teljesít mozgásban, vagy nincs figyelme rosszabb, vagy nagyon sírós, vagy nagyon-nagyon aluszékony, ezeket érdemes szakembernek megmutatni, és a Pető Intézet honlapján, ami www.peto.hu, vagy beütik az akár az én nevemet, hogy Makkádám, meg mozgásfejlesztés, elég hamar feljönnek ilyen segítő blogok is. Én is csináltam egy ilyen videós blogot, hogy kell az egészséges gyerekeknek is segíteni. Nem mondhatom, hogy így segítsenek a mozgásfejlesztés, hanem azért mégis mi ez, hogy interneten keresztül segíteni nekik, tehát nem erről van szó, de utána arról lehet gyakorolni újra. És akkor innen kezdődik az, hogy hát aki a csecsemő korában is már látták, az vagy bekerült a Pető Intézet látókörébe, vagy nem került be, mert ez az a korosztály, ahol jelenleg a világ, amiben élünk, az ő szóhasználatával élve rendkívül nagy a verseny. Tehát ez az a korosztály, ez az időszak, amikor állami normatíva prevencióra is lehívható. Egyrészt ezért nagy a verseny, másrészt azért nagy a verseny, mert ha mi nem Magyarország lennénk, vagy bocsánat kérek, de ha minket nem tettek volna tönkre tudatosan korábban, tehát hatalma, ugyanolyan nagy állam és nemzet lennénk, mint mondjuk a franciák, németek, akkor igenis Magyarországot korai fejlesztésben nagy hatalomnak ismerni az egész világ. Most csak a Pető Intézet módszerét ismerik, mert sikerült megismerniük, és hamarabb ismerték meg, mint a magyarok. Tehát a híre nagyon ment. Tehát egyetemeken is oktatunk, hogy a Pető Intézet. Tehát ezek a gyerekek óvodássá válnak. Legtöbbször óvodáskorban kapjuk meg őket, mert addig elvitte a társszakma. Tehát itt is, ott is fejlesztették. Azt ne higgy el soha senki, hogy ha egy módszert elkezdtek, akkor nem lehet másikat választani, meg kipróbálni, mellette másikat. Ez nem igaz. Ez tudja, hogy már ez biztos egy marketingfogás, ez biztos egy túlélési technika. Tehát lehet egymás mellett több módszert is kipróbálni, de én meg nem javaslom, hogy ezt hosszú távon tegyék. Hiszen akkor fog fejlődni bárki is, ha az olyan közegben van, a szülői közegben, ahol a szülőnek is van lehetősége őt feladat helyzetbe, tehát úgy játszani vele, hogy teljesítsen önmagához képest. Most ha nekem az időm azzal telik, hogy ide is oda is, és amoda is elmegyek, akkor nekem abszolút nincs időm gyakorolni vele, és őt aktivitásra szoktatni. Hanem én megadok neki különböző terápiákat. Pető pont ezért hozta létre. egységesen kezeljük a gyermeket. Egy ember képes legyen értelmét, nagy mozgását, finomotorikáját, mindent fejleszteni, ha központi idegrendszerünk károsodott gyerekeknek és felnőtteknek. És Pettő korában is volt már csecsemőzés, dokumentumok vannak rá. Utána van a felnőttkori mozgássérülések, illetve központi idegrendszerünk károsodások, ami kialakulhat egy motoros baleset, egy sekély vízbe ugrott fejesugrás. Tehát a koponyasérültekkel nagyon jól lehet haladni. A kollégák már a kóma mellett is ott vannak egy-egy ember mellett, aki kómában van. Én is pont hasonlóról beszéltem, hiszen van neki már egy mozgás élménye. Mint ahogy önnek is van, vagy nektek is van, akik közben vesztettétek a látásotokat, már egy élmény. Erre nagyon jól lehet alapozni, és nagyon megugrik a fejlődés ahhoz képest, amilyen rendkívül rossz állapotban vannak. Soha senki nem lesz újra egészséges. Ez szerintem, én most itt játszom itt a nagyon okosabb, de a tapasztalatom szerint ez eltart akár a gyermek első 5-6 évéig, mire a szülő erre rájön, hogy hát itt hogy nem lesz sose, nem fog meggyógyulni. És akkor vannak a Parkinson betegek, akikkel jól lehet foglalkozni, lehet lassítani ezt a betegséget, ami szintén nem gyógyítható. Például a gyógyszeres kezelés bizonyította, jóval később kezdődik a Parkinsonosoknál, azoknál a Parkinsonosoknál, akik bejárnak a Pettő Intézetbe foglalkozásra. Vannak itt olyan betegségek, amiket egyébként a munka mellett lassan kezd kialakulni, és ezért nem jön el a beteg, hogy ki ne derüljön a munkahelyében, akkor elveszti az állását. Akkor van a szklerózis multiplexesek, sztrókosokkal is nagyon velünk, az emberekkel lehet eredményeket elérni. Ugye? Tehát akinek valamilyen problémája, mozgás, főleg a mozgással kapcsolatos problémája alakul ki, hogyha motivált, illetve motiváltá tudom tenni, akkor jól tudom fejleszteni, mindegy, hogy hány éves.
Engem az érdekelne, hogy a családot hogy lehet motiváltá tenni arra, hogy ne szolgálja ki.
Az első perctől kezdve, rögtön Pettő kora óta, Pettő ideje óta van mamás csoportunk. Köszönöm a kérdést, mert ez nagyon fontos. Vannak olyan társszakmák, akik azt kommunikálják, hogy Magyarországon, illetve Európában, az európai példa alapján, hogy ez egy, mi ezt egy szűk tudományként tartjuk, a saját tudásunkat, nem Pető módszer, hanem bármi, bárki, tehát a szakember az elvégzi a dolgát, és kiadja az ajtón a gyereket. És hogy el kell kezdeni ennek az oktatását. Hát bocsánat, kérlek, tényleg Pető óta a mamákat, a szülőket tanítjuk. Mamás csoportunk van, az egyik leghatékonyabb mamás csoport szerintem a bentlakó, tehát a vidéki szülők mégiscsak előnyben vannak, mert reggel 9-től délután 4-ig folyamatos konduktori megbeszélések, ott vannak a gyerek mellett, ő a segítő, és én választom le az ő kezeit, hogy túl sokat segít, ezért nem történik meg az, amit várunk. Hogyan segítsen másképp? Hova tegye az ő hüvelykujját, mert ha combját fogja, nem fog sikerülni. Kicsit följebb kell adni, ezt csinálom én is keddenként, még az egészséges gyerekeknél is, akinek egyébként környezete azt gondolja, hogy nem egészséges. Tehát ez nagyon jó, hogy régóta van, mi ezt tanultuk, és a legfontosabb a szülővel való kommunikáció egy bizonyos korig. Tehát ezt most én a korai szakaszban tudom a legjobban elképzelni, vagy egy sajnálatos esemény kapcsán frissen mozgássérülté vált embernek a környezetével, de egy után azért ebbe belefárad a szülő. Tehát ezt is a 25 év alatt megtanultam, hogyha én szinte az egész feladatsort, az egész lelkesedésemet, azt a nagy erőt, amit én tudom, hogy mit fogok elérni, de ehhez nekem egy szűk, nagyon szorított menetrendet kell követnem, ha ezt én rázultam a szülőre, hát volt egy szülő, aki volt annyira tisztességes és segítőkész, megmondta, hogy ő remek, amikor adtuk át a feladatokat, meg kell, hogy mondjam Ádám, hogy mi úgy várjuk a feleségemmel, csak azon izgunk, hogy ne hozzád kerüljünk. De ott megtanultam, hogy 3 feladatot adok. Nem fogok többet adni. Egyrészt a szülőt állandóan dicsérem, tudja, hogy képben van, de otthonra 1 vagy 3 feladatot adok. Tehát egy jól ülő gyereknek, aki egyébként két bottal jár, azt adtam ennek a szülőpárnak, azt adtam feladatul ezek után, hogy figyeljenek oda a gyerek ülésére. Hogy tudja a gyerek ülésre, két bottal járni, azt, hogy nem tud ülni. Hát mondom, nézzék meg, hogy mennyire hátradőlve, mint egy kis labda, egy gurulgat előre hátítja, farcsontját billeg, és a lába alig ér le. Most ezért még a gerince is feltől, nincs határozat, nincsen egy biztonságos ülése. Vagy fölültetjük egy pici ékre, hogy egy kicsit megnyomja a popsiját előre, és jobban ül, lábon támaszkodik. Csak ez volt a feladatuk egy 4 hónapra. De annyira boldogok voltak, és jobb lett tőle a járása. Én azt gondolom, azt gondoltuk, hogy óvodáskorban nagyon jól fejleszthető, ja igen, a szülőkre visszatérve. Tehát én, hogyha ezt jól át tudtam adni, és kiskorban, hónapról hónapra, évről évre átadom, egy idő után ez ellen kell állnom. Tehát nem, én nem gyártatok terapistát a szülőből, ezt nem szabad. De ő tudja jól, amit ön kérdezett, hogy mitől lesz jobb a gyermeknek az élete azért, mert vannak lécek, amiket át kell ugorni, vagy attól lesz jobb, hogy én mindent megteszek érte, belerokkalunk a férjem el, hogy a környezetem azt mondja nekem, hogy ne told ki az utcára ezt, mert hogy képzeld, hogy ki told? Így. Ilyeneket hallunk vissza a szülőtől. Ez már régen volt, tehát most már biztos nem ilyen a világ, de régen volt ilyen vidéken, mondta, hogy ő nem meri ki levegőzni, csak este viszi ki, mert a szomszéd megszólja, vagy az utcában megszólják.
Én mozgássérültek kapcsán hallottam ilyet, hogy vidéken, ott élt bent a gyerek a házban, és szó szerint teste engedték el kicsit, hogy levegőt szívjon, mert hát...
És gondolom, nem ugyanarról a gyerekről beszélünk.
Igen, és ugye, mert nem bírt lábra állni, és amikor egy sorstársa felfedezte, elment az orvoshoz, hogy hát maga például mit csinált. Hát tudott róla, hogy van és létezik.
Az orvos képzést ezt ér... Jó, meg kicsit megfordulom a szavaimat. Az orvos képzést nagyon át kéne gondolni, legalább ezen a szinten, hogy a gyermekorvos jobban tudjon rá, sokkal nagyobb hangsúlyt kell gyermekorvos képzésben arra fektetni, hogy nem áll a konduktortól kérdezni, hogy most akkor van-e baja, vagy nincs. Miért? Hát a felülés neurológusnak kell ezt tudni. Hát a felülés neurológus is megkérdezi, hogy a konduktor mi a túlót csinál. Ő a felülés neurológus. Sőt, van is egy ilyen megállapodás, ki nem mondott megállapodás, hogy egy éves korig fejlődés neurológia katona professzorék, akik foglalkoznak a gyerekekkel, a módszerük, a katona professzor módszere az egészséges csecsemőkori reflexek folyamatos kiváltásával nem enged időt a kóros reflexek rögzülésének. Nagyon jó. A durva neurológiai eltérést a látható gyermekeknél, hát ott nem fog segíteni, aki már 2 hónaposan látszik, hogy nagyon nagy baj van. Aki 2 hónaposan látszik, hogy nagyon nagy baj van, tényleg nagyon nagy baj van, mert az feltétlenül nem lesz nagyon sokkal jobb. Hogy egy 2 hónapos gyerek mit csinál? Fekszik. Na most, hogyha azon fekvéshez képest is az látszik, hogy nagy baj van, az tényleg nagy baj van. Ha egy 6 hónaposnál veszem észre, hogy baj van, akkor az körülbelül úgy néz ki, mint egy 2-3 hónapos gyermek. De ez már egy 6 hónapos, na, mert szakmailag megkérdőjelezhetőek, most ezeket nem akarom, nem szakmailag megalapozottan fogom a példákat hozni. Tehát ezekkel a fejlődés neurológia 6 hónapos korig tényleg nagyon hatékony, mert a egészséges csecsemőkori reflexek kiváltása az 6 hónapos korig, 9 hónapos korig nagyon jól megy. De hát ott van a szülő, akit egyébként már az aktív mozgásra való tanításba bele kell vonnom. De azt már nem feltétlenül csak a fejlődés neurológus és a gyógytornásza által lehet végezni, hanem ott van a konduktív szemlélet is, a Pettyő módszer. És ott van még a Dévényonnak, a Paninének a terápiája, ami pedig manuál terápia, az izomzattal foglalkozik, az izomzat bizonyos pontjain, tehát az a testünk bizonyos pontjai, ha ő stimulálja, akkor az idegrendszerig is eljut. Ő is azt mondja, hogy ő is gyógyít. És azt mondja, hogy meg is gyógyította. Csak én tudatlanul, konduktorként azt gondolom, hogy ez a gyerek nem is volt beteg. Van egy szűk százalék, tehát ő egész más diagnózisra dolgozik. Volt tónuseloszlási zavara. megkésett is volt a mozgásfejlődése, de én ezeket úgy hívom, hogy egészséges, mert 4 hónap foglalkozás után jön rá. Tehát nem is volt beteg, ugye? Mi volt a kérdés, bocsáss meg. Jó. Ja, hogy a különböző korosztályokat mondjam végig.
Hogy hát, nem hogy körülbelül, hát nagyjából azt hiszem, hogy a válasz erre jó, tehát idegrendszeri sérüléssel bajlódó
gyerekek és felnőttek. A mozgássérülés és az idegrendszeri károsodásban a mozgássérülés a domináns. Uh-huh. Akkor eljutnak az általános iskolás időszakba. Most nagyon azon vagyunk, hogy sport egy összetet hoztunk létre, hogy sport, hogy aktívabb legyen az életük. És én azt gondoltam, ugye amit mondtam, hogy óvodásokkal szerettem volna dolgozni, hogy rögtön még frissen, még fiatalon, amikor nagyon fejleszthető, akkor tudjak vele foglalkozni. Általános iskolában inkább már szinten tartással, főleg a felső tagozatban. És jött a csoda, hogy elkezdtek evezni, adaptív evezés, ugye az a hajó, amit két pedállal, két evezővel húzunk egyszer, és hátrafelé mennek. Na, ezt elkezdték a srácok, mi nagyon örültünk, mert nagyon motiváltak, van valami új dolog az életünkben.
De ez zárt helyen van, vagy folyón?
Van ilyen ergométeres, vannak is hívják, de ők járnak folyóra is. Uh-huh. Csak sajnos nincs pénzünk a szállításhoz, tehát ezt is az 1%-ból próbáljuk megoldani. És akkor egyszer csak kijön a tévé, csinálnak velük egy riportot, egy év múlva kijön a tévé. És az operatőr mit mond? Azt mondja, hogy ez a gyerek jobban jár, mint előtte volt. Tehát ő egy vizuális ember, és meg volt benne a srác. Emlékezett vele. És hát mi nem gondoltuk, hogy egy 10 éves gyerekem már tud. Ugye egy mozgássérült ember hihetetlenül gyorsan úgy fog kinézni, mint egy 70 éves, ha nem csinálunk semmit, székké kövül. Na és az úszától az evezést olyan vázizomzatot kapott. Hát mi kell? Dizlexiánál is én néptárcát is szoktam küldeni gyereket, mert a néptárcát teljesen korrekt keresztelmi mozgások vannak. De nem feltétlenül megélhetési terápiának kell adni táptalajt, hogy akkor ott fizetem az 5500 meg a 4500 forintomat. Gondolkodjunk józan paraszti észre, mert ez egész csak logika. Érezzem, hogy mi a probléma, és azt minden helyzetben kicsit logikusan segítsem. Tehát őt vezessem rá. Nagyon, ez a Pető módszernek az egyik csodája, az, hogy nincs benne semmi csoda. De ezt mi orvosoknak nem mondjuk meg, és akkor nyugodt az orvos. Mert hogy ez egyébként tényleg nagyon logikus. És az orvos meg hát boldog tőle, hogy fejlődött az ember, de a szülőnek megmondom, hogy ez nagyon tényleg hogy kell gondolkodni. De különbözőek vagyunk, és rá kellett jönnöm, tapasztaltam magás csoportban, hogy nem várhatom el mindenkitől, mert tényleg nem mindenki érzi át az egyszerű logikát benne. Hogy az okokozatot, hogy nem tudok felállni, ha nem ülök egyenesen. Egyenes ülésből van rendes felállás, egy fekvő ülésből nem lehet felállni. Tehát ezt így.
Nekem az szimpatikus ebben, ami hát igazából rám is vonatkozik, hogy meg kell mutatni, hogy minden emberben ott rejlik benne a lehetőség. Mindenkiben minden lehetőség benne van, csak meg kell találni azt a motivációt, ami által ráismer, meg azt is, ami révén elkezd benne ez munkálkodni, és hogyha sikerül egy ilyen öngerjesztő folyamattá behozni, akkor már igazából a siker az garantálva van. Jól gondolom?
Igen, hát nagyon szépen visszacsatolszak. A szülővel ez a dolgom, neki motiváltál tegyem a sikereken keresztül, és akkor itt jön be még a szakmának a másik oldala, hogy akkor ezt milyen célokat is állítsak föl, és ezt milyen részcélokként tudom elérni a gyermeknél, hogy adagoljam ezt, hogy a folyamatos fejlődésben legyen, ugye, mert azért ne essen hirtelen vissza, meg ne legyen olyan magasan a léc, hogy átugorhatatlan lesz, és mindenki elfordul. Vagy egy fejlődés közben is tapasztaltuk, tehát én is átéltem, nem mindegy, hogy mennyire emelem meg azt a lécet. Ha kicsit magasabbra emeltem, mint amennyire lehetett, visszaesett abban is, amit eddig tudott. Ilyeneket szoktam kérni, hogy vegye ölbe a gyereket, viheti, mondjuk egy 14 évesről van szó, kibottalják. De hát akkor hogy írjunk be az iskolába? Úgy, hogy egyedül öltözzön föl, vagy vegyen részt az öltözésben, álljon fel, menjen egy fél szobatávot, de utána segítsünk, vegyük bele a toszik be, és még a kocsi előtt egy méterre, két méterre szálljon ki, és menjen már gyalog. Spóroltam időt, mert toszikbe kitoltam a hosszabb úton, de a vége is egy önálló kivitelezés legyen, egy folyamatos, önálló, ide fogok, megfogom, berakom a fenekem az autóba, beemelem az egyik lábam, mert magától nem hajlik, beemelem a másikat is, és ezt végigcsinálom, ezt végig várom nála. Az egyik legjobban, külföldön az egyik legjobban fejlődött, számomra hihetetlen eredményeket elért gyermek, ez egy nagyon, ez egy tényleg akadályozott ember, ez egy cseh szülőpárnak a gyermeke, ők azonnal fogták az adást, tehát az a fiatal felnőtt, most már 30 éves, az még a mai napig is jár, ilyen úgy hívjuk, hogy korlát, tehát két korlát, mi bambusznak hívjuk, két korlát között, bent a korlátban van nem a földön a két lába között egy hosszú palló lerakva, hogy ne tudja keresztezni magát, ez állni se tud ez az ember. És megy, és nyomja, mert ezt úgy bele diktálták, hogy ezt neki tenni kell. Nyújtom neki a pálcát, ami a következő feladathez fog kelleni, megfogunk egy rudat, nyújtott könyökkel tartom, nyakam mögé teszem, kifordulok, tehát ilyen feladatokhoz nyújtom neki, mindkét kezem nagyon erőteljesen érintett, mégsem a jobban nyúl, amivel tud nyúlni, hanem a balt nyújtja, mert ez a szülőpár azt elérte nála, tudat nélkül csinálja ezt, hogy a ballal nyúljon, az érintettel, ami egyébként nem működik magától, és elsorvadna. Ez annyira tépik, annyira pozitív példáját hozza a Petőmocernek, a srác nem arra gondol, hogy most akkor ha jó, csinálom a bal, meg fogom dicsérni, hanem egész egyszerűen a szülőpár ez annyit úgy foglalkozott vele, hogy ő automatikusan a ballal nyúl. Mentálisan is retardálta ez az ember, mert hát ugye beszűkül a tere, hát soha az életben nem csípte be az ujját fiókba. Nem, tehát a vihar nem csapta az arcát, tehát azért ezt jól ismerjük ezt a szituációt, amikor a környezet beszűkül, természetesen nem lesz olyan értelműleg fejlett, mint mások, mert lemarad az információkról, de a Petőmocernek alap feladata, hogy vagy az alap kitétele, hogy csoportban legyenek, meg motiválják egymást, tehát az az emberke ne kallódjon el nekem a csoportba, tehát aki szorosan csak egyéni fejlesztésre képes, az, akinek a figyelmét nem lehet fenntartani. Akivel eleve ott van gond, a kommunikációval van gond, azt nem tudom betenni Petős csoportba. És akkor már nem a klasszikus Pető módszer, hanem egy kollega foglalkozik vele. Akkor már ilyen kondicionálás van, de ott is fog elérni eredményt, de nem ezt tanítom a főiskolán.
Jó, van-e kérdésetek?
A vidékieknek mennyire van lehetőségük Pető intézetbe bejutni?
Magában Pető intézetben volna lehetőségük, csak a törvény most már a szabályozás olyan, hogy már nem tud bejutni, mert a helyben, tehát ugye most a normatív támogatási rendszert, azt tudjuk, hogy mi, ha van egy gyermek vagy felnőtt, akkor arra lehívható az állam által, az államtól átvállalt feladatért egy bizonyos összeg. Na most azért, hogy megéljenek a különböző rehabilitációs a vidékiek is, hogy ne legyen centralizálva, ezért lett egy ilyen szabályozás, hogy az országos mozgásvizsgáló vizsgálja meg a gyermekeket, vagy a felnőtteket, akik fejlesztésre szorulnak, és az országos mozgásvizsgáló megpróbálja a megfelelő, legmegfelelőbb helyet megtalálni nekik. És akkor itt jönnek ezek a szituációk, hogy van a környező vagy környékbeli nagyobb városban konduktív fejlesztés, csak éppen a busz nem viszi oda, mert a busz már ritkábban jár, és vagy reggel 4-kor kéne kelniük, hogy eljussanak oda, vagy nem is jut be, mert a kollega meg délelőtt dolgozik. Tehát nekem, és én azt gondolom, hogy azt, amit a Pető intézetben mamás csoportban 3 heti beatlakással, hétvégén az, amit a mama is, meg a gyermek is, amit ott megkap a szülő, azt nem tudja kiváltani semmi más. Tehát erre szükség lenne. Régen kötelező volt, törvénynek szabályozva volt, hogy minden gyermeket be kell mutatni a Pető intézetben is, hogy a konduktív nevelés az eredményes lehet-e az ő számára. Most ezt megváltoztatták különböző lobby érdekek, nem most, tehát ezt a 96-os évek, 96-ban változott ez meg? Tehát ez úgy kitörlődött, és attól kezdve az orvos nem is küldte, mert akkor meg átmentek a ló túloldalára, hogy szabad orvosválasztás, meg szabad nem tudom mi, és nem javasoltak semmit. De visszatérve az orvos képzésre visszatérve, azt nem is fejeztem be, tehát ez nagyon fontos, hogy hogy nem tud odáig, hogy nem tudom megtanulni, nem tanítjuk meg a családorvosokat arra, amit legalább a konduktor tud. Ugye okkal kérdőjelzik meg a fejlődésneológusok, hogy a fenét csinál a konduktor a csecsemők között. Szűréssel, hogy én állapítom meg. Hát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy én konduktív mozgásfejlődés tanácsadást végzett, tehát konduktori szemmel fejleszthető-e. És ha szerintem valami bibi van, biztos, hogy elküldöm neurológushoz, hogy vizsgálja ki. Mert lehet, hogy az a bibi egyébként orvosi szemmel átvizsgálva nem is a központi legegyszerűsítés. És akkor már jó voltam, mert nem kezdtem valakivel olyannal foglalkozni, amit egyébként gyógyszerre beállítva teljesen jó helyre állt volna. Mondjuk... jaj, de most miért esett ki nekem? Na mindegy, tehát van olyan betegség, amit úgy hívunk, hogy hát ez most kiesett. Anyagcsere zavar. Tehát az anyagcsere zavaros gyermekek ugyanolyan hipotónak, ugyanolyan laza izomzatúak, mintha központi idegrendszerű károsodat lenne. És közben pedig hiába kondukálom én, hogyha anyagcsere zavar miatt, hiába fejlesztem a anyagcsere zavar miatt, nem jutok előbbre, illetve anyagcsere zavar, mert beállítják a gyógyszeres kezelést, és jobb lesz. De ott azért kéne hozzá még ez a tanításos beindítás, hogy a szülő mégis hogy csinálja. Azért azt nem hiszem el, hogy egy 9-10 hónapos semmit nem csinált, eddig beállítják a gyógyszert, azt így fog mindent csinálni. Ezért kéne ott a segítségem. Igen, tehát ilyen problémáink vannak, egyébként bárki felvenne a telefont, és a Petőn intézetben be lehet jönni orvosi beutaló nélkül is. És akkor eljönnek, és akkor megtörténik az első konduktív tanácsadás, amit én most Budapesten, az összes budapesti kerületben kijöve kettőt, összes budapesti kerületben végzünk a védőnői körzet, a rendelőkben ilyen mozgásfejlődés tanácsadást. Mert nem küldje az orvosnál, hát az annyira nem beteg. És ha nem annyira beteg, az nem fejlődjön. Vagy nem küldöm be, mert hogy az én paciensem, és nem fogom őt annak kitenni, hogy ott milyen gyerekeket fog majd látni, és akkor pszichésen neki milyen rossz lesz. Valóban én is több alkalmat szánok arra, hogy az ilyen szülő azzal a családokkal, ahol mozgássérülés áll, hogy borzasztó nehéz megmondani, hogy most mozgássérült a gyermek, hogy ezt hogyan fogom felvezetni, adok feladatot, akkor ezt lassan bebizonyítjuk, hogy ez így nem működik, tehát az otthoni fejlesztés nem jó, és akkor szépen elindulunk abba az irányba, hogy ő is a kérje. Tehát én ezt így próbálom abszolút elmondom, hogy még mik vannak, a dévényterápia, más terápia, Petőn módszer, szerintem miért a Petőt javaslom, vagy miért a dévényterápiát javaslom. Nekem, mint első szűrő állomásnak, meg kell, törekednem kell az objektivitásra, tehát hogy tényleg annak a gyereknek mi a jó. Abszolút nem a normatívát nézzük.
Most a neurológusokat említetted, hogy nem felhőtlen a kapcsolatotok. Ez az ő részükről inkább szakmai féltékenység lehet, vagy nem törődömség, vagy talán valami más?
Jó, de rakjuk össze, gyújjuk össze az egészet. Tehát amikor azt mondod, hogy a fejlődés neurológusok megkérdezik, hogy a Pető és konduktor mit csinálott, igenis adok feladatot arra, hogy hogyan kell megtanítani valakit, nem passzívan gurítani, mint virslit a grillen, vagy tornáztatni. Ha én tornáztatok egy gyereket, én mindig mondom a szülőnek, hogy nem torna. A tornával én elképzelem azt a ritmust, megcsinálom vele, aztán annyi. És lemaradt. Hát miért? Láttam, hogy ő ebben részt vett. Van egy bizonyos mozdulatsor, egy technikája a fejlődés neurológiának, hogy megemelem a lepedő csücskét, amin fekszik a gyermek, és akkor így oldalra kigurul. Tehát, hogyha ezt így megemelem, na de hát az a gyerek, aki azért nem fordul, mert nagyon homorít, állandóan mindenben behomorít, az hogy fog hátonfekvésből hasára érkezni, ha hagyom a homorítást, csak a lepedővel tovább görgetem. Ebben az esetben ez így nem jó. Jó, tehát ott a játék háton fekszik a maga, csörgő, ez nyúl a csörgőjét, megint széttárja a kezét, úgy homorítok, ugye, hogy széttárom a kezemet. És erre kell leszoktani a szülőnek. Na az legyen a cél, hogy így megfordult vasárnak az, hogy én jól segítettem. Én nem segítettem neki csalni, és a lábával belém kapaszkodva, homorítva a hasamra vetődni. Itt az, itt az a kulcs benne. Na és a fejlődés neurológia már nem ezt tanítja, de ez tényleg már 6 hónapos kortól van, jó? Tehát itt már lehetne egy olyan kompromisszum szépen. És mi itt abszolút elfogadjuk, és mi adok fejlődés neurológiai feladatokat adok én is a gyereknek, a minél kisebb. Az egészséges csecsemőkori reflexek kiváltása. És a fejlődés neurológus jókkal mondja, és teljesen igaza, hogy mit csinál itt a konduktor, mert ő fejlődés neurológusként nagyon képzett. Bocsánat, én azt az egy kicsi szeletet nézem, akit központi idegrendszer is sérült, és ott is feltétlenül konzultálok neurológussal, ugye központi idegrendszer is sérült. Az már az ilyen szakmai egómtól függ, hogyha azt mondja nekem a fejlődés neurológus, igen, az, de most mi fejlesztjük, de ezt nem biztos, hogy annyiba hagyom. Tehát akkor fejleszte ő is, de én azért adok tanácsot a szülőnek, hogy hogyan csinálja otthon. Tehát ilyen problémák vannak. És ezen a szinten, hogy a központi idegrendszeri károsodatot hogyan vezessem mozgáshoz, kéne tanítani az orvosoknak. Mert most jelenleg az, hogy a neurológus szakosodhat fejlődés neurológiára. És ők itt bibi van. Hát itt a családorvos teljesen humályban van. Az értékes családorvos ezt tudja, és konzultál. Teljes homályban. Tehát adott esetben még a védőnő sokkal jobban tudja.
Ugye említetted a Petri intézetet, hogy be lehet telefonálni, időpontot kap a, hát nem is a beteg, hanem akinek problémája van. Hányan vagytok, és házon belül vannak-e presztízs csaták, vagy hogy dől el az, hogy valakinek van ilyen-olyan ötlete, és akkor melyik tud előrébb kerülni vele?
Különböző területeink vannak, egy szoros hierarchikus felépítésű a Pető Intézet, mint egy nagy szervezet, egy főiskola. A főiskolának a gyakorló intézménye jelenleg most a Pető Intézet. Ez nekem jó és fontos, mert így minden hallgató egy hatalmas nagy területen tud gyakorolni. Ilyen nincs a világban máshol. Pető módszert már gyakorolják, ugye Birminghamről talán nagyon sokan tudnak, mert Birmingham az Angliában, és ők vezetik be először a felsőfokú képzést, magyar konduktorokkal, tehát a magyar konduktorok oktatnak ott is. De nincs nekik minden diagnózis ekkora létszámban különböző sérülési fokkal. Nincs nekik felnőttből. Tehát ez a hatalmas nagy létszám diagnózisokat, illetően amit lefedünk, ez a Pető Intézetben jól megtanulható. Na most ehhez kellett egy rendszer, ezért van nekünk egy módszertani központunk, az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Központ, ami egyedülálló az országban. Nincs több konduktív pedagógiai központ, ami az módszertani intézetünk. Akkor van az óvodánk, amiért szintén konduktor, nincs dadusunk. Tehát én a dadust ezt nem foglalkoztathatok, mert mi az, hogy én leadom az én kis órámat, amikor konduktíve fejlődik a gyerek, és akkor utána én kimegyek, mert én vagyok a szakember. Ilyen nincsen, hát annak a gyereknek azt gyakorolni kell, akkor úgy ül le bilire, hogy megtanulta, hogy állásból egy ilyen bordás fal mögött lassan-lassan lefog, szétvett térdel, legugolok és leül a bilire. Ezt nem várhatom el a dadustól. Tehát ezért van majdnem minden konduktornak dupla gerincfeldülése, meg tehát mindenkinek már nagy problémáik vannak így, de ettől működik. És én még ott végeztem, ahol kettős diplomát lehetett kapni, mert a tanítóképzés teljes anyag megvolt, és a konduktor is. Tehát, hogy úgy sem működött, hogy külsős óvónő, vagy külsős pedagógus, mert sajnálja, mert nem tudja, hogy rá kéne szólni, hogy fiam, ne folyjál már, de az szépre nem üljél. Jaj, de szépen ülsz, na most ülsz jól. De ha talpra teszed a lábad, akkor úgy is tudsz majd artikulálni, hogy megértem, amit mondasz. Tehát ezt egy külsős pedagógus, ez nem fogja elvárni tőle. Mert akkor ülök, ugye jobb lesz a légzés, egyenesen ülök, ahhoz viszont talpra tett lábba kell, hogy üljön. Nagyon sok apró mozdulata van, amit nem tudnak lekopírozni, mert olyan egyszerű és annyira logikus, hogy ezt nem látják. Tehát ettől nem működik az a konduktív centrum külföldön, Amerikában, ahol soha nem volt magyar konduktor. Egyáltalán nem működik. Nekem volt szerencsém Mexikóba beindítani egy konduktív centrumot, ott voltunk egy szűk évig a feleségemmel, de aztán hazajöttünk, hogy megszülhessen a harmadik gyermekünk Domokos. Azt utána vitte még egy másik magyar konduktor. Jöttek ide fiatal emberek, négy a mexikói fiatal ember, hölgyek és lányok, vagy fiúk, megtanulták a konduktív balóját már csak két évben. Hol itt voltak, hol otthon voltak, tehát nem tudtak nagyon gyakorolni. Mexikó ugye tudatosság szegénységben tartott ország, nem volt nekik erre pénzük, hogy egy folyamatos kapcsolatot tudjanak tartani a Petőintézettel. Most hosszú évek után újra felvették a kapcsolatot, kiment a kolléganő, és a kolléganő nagy bölcsen szépen végignézte, hogy az általunk képzett, két év alatt képzett mexikói konduktorok mit csináltak, és utána a másnap az egészet átvariálta. Ezt látta az ottani igazgatónő, és azóta, ha nem tudom milyen erőfeszítéseket tud ő végrehajtani, de valahogy mindig kifizeti, hogy negyed évente menjen ki a magyar konduktor és rakja újra rendbe. Hát le volt kötve olyan gyerek, hogy háttámlás székhez, hogy le ne essen, bekötve, tilos lekötni, nem baj, tényleg le volt kötve, mert beletöri a fejét. Mit csinált a kolléganő? Elvette a háttámlát tőle, már azonnal nem dőlt hanyat, már mert tudta, hogy ott nincs semmi, egy túlmozgásos, tehát nem tudja koordinálni a mozgásait. Egyen olyan kapaszkodott rakott még mellé, semmi szíjazás, atetózisnak hívják ezt a sérülést, és a gyermek azóta sokkal jobban ül. Tehát valami szíjakat lesz, tehát ez azért nagyon nagy változás, egész más a szemlélet. Kell, hogy nekem kell ez az ivatal, nekem kell ez a munka.
Hányan vagytok és a szakmai...
rivalizálás?
Igen.
Ez pedagógus szakma, tehát nem szokták azt mondani, hogy pedagógus anyóssal nem biztos, hogy jól jár az ember. Mert az mindenhez ért. Hát én is mindenhez értek. Nekem aztán akkor a szakmai egóm van, mert ha ezt hallját, hogy viccesen volt, tehát ez tudva, az ember próbál ez együtt élni. Igenis, szerintem a konduktív pedagógia jó, és a konduktív pedagógián belül pedig az emberi attitűdök azok, amik itt kijön. Hogy ki az, akinek vannak jó vezetői képességei, mert csoportban kell dolgozni, ez egy szoros team munka. Ez egy olyan team munka, ahol nem a különböző szakemberek megbeszélik, hogy hova jutottam el a gyermekkel, és akkor már ebből a szempontból már ilyen jó helyen van, hanem mindenki azokat a területeket, tehát az egész komplex személyiségét a gyermeknek tudja fejleszteni, de ezt egy team munkában végezzük, hiszen 15-20 gyerek van egyben. 15 gyermek most már csak. Ha valaki nem jó team munkás, akkor ehhez kell egy nagyon jó vezető, ki a megfelelő feladatokat ki tudja rólni. Tehát itt nincs nagy lehetőség itt mozgástér. És ez baj is, mert hát ugye az embereknek kell a felfrissülést, tehát meg kell találni a megfelelő helyeket, esetleg a főiskolán oktatóvá válhasson egy idősebb kollega, de hát nem tudunk annyit mozogni. Hát ez egy kis főiskola. Nagyon nagy eredmények, hogy ez a kormány is nagyon méltányolja, és támogatja a Pető Intézetnek a tevékenységét olyan szinten, hogy meghagyta az autonómiáját. Voltak olyan törekvések, hogy be kell olvasztani az orvos egyetem alá. Akkor vége lett volna a gyakorlónak. A gyakorló ugye az, ahol a gyermekeket és a felnőtteket mozgásfejlesztésre fejlesztjük. Mert csak a főiskolát vitte volna az oktatást különböző szempontok miatt, és akkor vége, akkor már nem hungarikum. Akkor sokkal kevesebb gyerekkel, mert miért tartson fel egy ekkora gyakorlót? Akkor vigyük ki KFT-be. KFT-t azt ugye azt gazdaságosan kell vezetni. Hát ez egy olyan világhírű dolog. Tessünk több energiát a marketingesnek abba belefektetni, hogy külföldiek jöjjenek sok pénzért. Már ugyan miért jönne ide külföldről az az ember, az a család, miért ziláljuk szét a családot azzal, hogy ide költözik Magyarországra a fele, a másik fele ott marad, és nem gyógyul meg. Tehát itt nem olyan csoda történik, amit a Bibliában tudunk olvasni, meg amiket különböző zarándok helyen azért lehet tapasztalni, tudunk róla. Tehát ezért én nem... Na mindegy, szóval amikor bejön egy KFT-sítés, ezek nagyon nagy veszélyek, hogy ugye az új vezető üzleti szempontból, mert ezt nem lehet üzleti szempontból nézni, de megpróbálják. És egyébként is a konduktorok, akiket képeztük, segítenek a világon szanaszét szóval is mindenhol, a jelenlegi helyzetünknek köszönhetően, mert ugye Magyarországon meg nem tud elhelyezkedni. Pedig 2-3-4 éven belül hazajönnének, és jönnek is. És az jó nekünk, hogy bankban dolgozik.
Én azt kérdezném tőled, hogy mi az, amiről nem kérdeztünk téged, de úgy gondolod, hogy nagyon fontos lenne, hogy elhangozzék zárszóként.
Én amire, amit fontosnak tartok, hogy, ez egy nemzeti érték, és ez elhangzott, erről beszéltünk, hogy ez tényleg, ezt látjuk, hogy, mindenki az országban tud arról, hogy van, tehát intézet van, és az valami jó. Nem baj, hogy ennél többet nem nagyon tud mindenki, tehát hogy nem mindenki tudja ezt mélyebben. Azt is tudják elég sokan, hogy ez már szellemi hungarikummá vált, ami azt jelenti, hogy képviseli az országot, mindenhol magyarként ismerik. Ez is nagyon fontos, hogy ezt sikerült tudatosítani, illetve hogy a módszer maga ezt kivívta magának. Az is fontos számomra, hogy tudjunk arról, hogy, ez egy főiskola, mert általában azzal szembesülünk, hogy nem tudjuk, hogy ez elsősorban, másodsorban, vagy ugyanúgy, tehát a kettő egymás mellett, ez az a hely, és az egyetlen hely, ahol a konduktor rá lehet vágni, ahol ezt a hivatást meg lehet tanulni szakmaként is. Az is fontos, hogy a felnőttekről tudjunk, hogy a koponyas sérülteket, a sztrókosokkal, tehát az agyvérzésekkel, a túlélési technikákat meg lehet tanítani, hogy hogyan kell együtt élni azzal, ami van, és adott esetben ez még változni is fog, tehát jobb irányba változik emiatt, mert aktívá válik az ember. És a legfontosabb is elhangzott, hogy ez azért pedagógiai módszer, mert nem tud gyógyítani, ez sem, mint más sem. Viszont sokkal nagyobb óraszámban, sokkal nagyobb odaadással, sokkal nagyobb lehetőséget kap az az ember, aki konduktív-pedagógiai intézménybe, csoportba kerül be, hiszen minden nap bejárhat, és így magába szívja ezt a műlőt, ahol folyamatos dicséretek vannak, azért, mert folyamatosan teljesíthet. Mert a külső világ az felgyorsult körülötte. Munkába kell menni, iskolába kell menni a testvért. Ezek mindenhol hoztak, és hogy ez egy nagyon gyakorlatorientált képzés. Nem is tudom, tehát ezek a hívószavak, amik nekem fontosak voltak, ezek elhangoztak.
Jó, hát akkor köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánjuk nektek, hogy sokáig önállóan gyógyíthassatok, illetve segítsétek hozzá azokat az embereket a minél teljesebb mozgáshoz, akik hát sajnos most nem képesek erre.
Köszönöm szépen, én nagyon jól éreztem magam, és köszönöm, hogy beszélhettem
volna. Köszönöm szépen.
Bölcs hallgatóság van is. Köszönöm.